Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalma. Helyünket elfoglalva 465. dicséret első három versét énekeljük. A 465. dicséret így kezdődik: szelíd szemed. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem csak Dávid, hanem mi is megláthatjuk benned a jó pásztort, azt, aki eljött ebbe a világba, hogy megkeresse, megmentse az elveszettet, azt a jó pásztort, aki jön és szól, aki hangjával terelgeti a nyáját. És Urunk, köszönjük, hogy meghallhatjuk ezt a hangot, és hozzáigazodhatunk. Köszönjük, hogy ma is szólsz, és azt akarod, hogy kövessünk, menjünk utánad, menjünk a te nyomodban, arra, ahova éppen te mész. És köszönjük, Úr Jézus, hogyha a nyomodban követjük, akkor nem fogunk eltévedni, biztos célba jutunk. És a célba jutásig te vállalod mindazt, amire szükségünk van, vállalod a rólunk való gondoskodást. Áldunk és magasztalunk ezért, és tudjuk, Urunk, hogy mindez valóság, hiszen te ott a Golgota keresztjén megerősítetted a benned való hitünket és bizalmunkat, megbizonyítottad azt, hogy nem csak ígérsz, hanem azt meg is teszed. És annyira szeretsz, hogy még az életed sem volt drága, csak hogy általa kifizesd, rendezd a mi adósságunkat, és így megments a kárhozattól, az örök haláltól. És Urunk, köszönjük, hogy inkább te vállaltad a halált értünk. Áldott légy, és add, hogy ebből merítsünk erőt, bizalmat, reménységet, és tedd hálássá a szívünket, az életünket. Könyörülj, hogy a mindennapokban neked éljünk, hogy te légy a legfontosabb a számunkra, és most is szent lelked által, az, hogy átéljük jelenlétedet, és mondj számunkra olyan üzenetet, tárd fel az igének az üzenetét, amire szükségünk van, amit személyesen nekünk szánsz, és az, hogy meg is halljuk ezt, és legyünk készek engedelmeskedni neki. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Jakab levele második fejezetének az első 13 verséből. Tehát Isten igéje szól most hozzánk Jakab leveléből a második fejezet első versétől a következő képen. Testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen. A szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültök-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az ő szeretőknek ígért. De ti megszégyenítettétek a szegényt, vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé, nem ők káromolják-e ezt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt, az írás szerint szerest fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekedtek, de a személy válogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezik. Mert aki ezt mondta, ne paráználkodj, ezt is mondta, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt. Úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Folytatjuk Jakab levelét, annak a Jakabnak, akiről megállapítottuk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a testvére, és most már nem úgy beszél róla, mint testvérről, családtagról, hanem úgy, mint Úrról. Sőt, ebben a második fejezetben, mint dicsőséges Úrat említi Jézus Krisztust. Tehát Jakab, aki gyermekéveiben, fiatalságában, amíg Jézus ott élt közöttük, nem látta meg azt a töbletet, azt a mást, ami Jézusban eljött a világra, de az ő feltámadása után már fölismeri, hogy az a Jézus, akivel egy fedél alatt élt, az több, mint ő. Hogy az a Jézus, akivel együtt dolgozott az ácsműhelyben, az valóban az élő Isten fia. Ő valóban Isten. Hogy azt a csodát élhették meg, hogy Isten fiával együtt élhettek. Igaz, akkor nem így tekintettek Jézusra, meg erre az eseményre, de azóta megbizonyosodott arról, hogy Jézus nem csak meghalt, hanem feltámadt és él. Dicsőséges Úr! Vagyis kijött a sírból, majd 40 napon keresztül többször megjelent a tanítványoknak, egy bővebb tanítványi körnek, és valószínűleg ebben az időszakban éri át Jakab is a Jézussal, a feltámadottal való találkozást, és győződik meg arról, hogy tényleg Jézus a messiás, és hogy ő él. És most már, ugye majd 40 nap múlva, ugye visszamegy az atyához, a dicsőségbe, abba a mennyei világba, ahol korábban is élt, ahonnan értünk, jött el a földre. És ezért is szabad hálát adni, dicsőíteni és magasztalni az Urat, hogy az Atya világát kész volt értünk otthagyni. Egy minőségileg egészen más világot. Egy olyan világot, ahol nincs bűn, betegség, nincs halál, szenvedés, könnyű gyász, ahol élet van, ahol az Isten van minden, mindenekben. És ezt a világot ott hagyta értünk. És Jakab már ezt felismeri, elismeri, ezért hálás. És azoknak, akiknek küldi ezt a levelet, azokat is arra irányítja, hogy meglássák Jézusnak ezt a dicsőségét. Tehát fel kell tenni azt a kérdést, hogy kicsoda nekem Jézus? Hogy látom-e, és el tudom-e mondani, hogy dicsőséges Úr? Hogy több, mint én vagyok, több, mint ember. Hogy ő valóban Isten, és hogy ma is él. És látom őt, mint ahogy ugye Jakab is, mielőtt meghalt volna, bizonyságot tett, hogy látom eljönni az ember fiát az ég felhőin. El tudom-e mondani, hogy látom őt, a dicsőségest, az életem minden napjaiban, ha nem is fizikailag, de látom az ő beavatkozását, látom, átéltem, ahogy egyszer engem is megszólított, ahogy elém állt, és tudtam, hogy ez valóban Jézus. Amikor megelevenít egy ígét, amikor kiemelkedik egy ige a többi közül, vagy mondhatnánk úgy, hogy egy ige kigyullad, mint a csipkebokor Mózes számára a Sinai pusztában. És akkor átélem, hogy igen, most itt az Isten, most ő szól, vagy esetleg, hogy olvasom az ígét, vagy elcsendesedek, egy halk és szelíd, csöndös hangot hallok, mint illés, és egyértelmű, hogy itt most jelen van az Isten. Igen, átéltem-e ezt, és ki tudom-e mondani, hogy igen, ő a dicsőséges Uram. Ő az én Uram, az életem gazdája, aki napról napra szól hozzám, és vezet. Jakab olyan gyülekezeteknek írt, hiszen ez körlevél, és nem egy gyülekezet kapta, hanem megérkezett az egyikbe, elolvasták, aztán tovább küldték a másik gyülekezetbe, ott is elolvasták, megint tovább ment. Megtörténhet, hogy közben készítettek róla egy másolatot, hogyha tovább küldjük is, de itt maradjon nekünk. Hiszen az első gyülekezetek szíve szomjas volt az Úr után, és az ige után. És vel akkor még nem volt egybe szerkesztett Biblia, meg sok bibliai könyv se, újszövetségi könyv még nem volt elkészülve, akik megkaptak egy-egy levelet, valószínűleg lemásolták, mert nem akartak ige nélkül lenni, nem akartak evangélium nélkül lenni, új szövetségi történetek nélkül lenni. És vajon fontos-e nekünk ennyire az Isten szava, mint ő nekik? Ott van, hogy nem akarok ige nélkül lenni. Nem akarok egy napot sem eltölteni Jézus nélkül. Tehát több gyülekezethez szól a körlevél, mégpedig többnyire zsidókból lett keresztények számára, akiknek el kellett menekülni. De tudjuk azt is, hogy nem csak olyan zsidókból lett keresztény közösségek voltak, amelyek Jeruzsálemből, Júdeából menekültek az üldözések miatt, hanem Pál apostol mindegyik missziói útján, amikor megérkezik egy településre, először a zsinagógát keresi föl. Mert a szíve lángol a népéért. Ott van benne a felelősség, hogy igaz, megölték Jézust, de hozzájuk küldetett a messiás, és bárhova megyek, és van zsinagóga, először nekik beszélek arról az örömhírről, hogy eljött a megváltó. Emberek, már nem kell várni azt, aki megoldja a világ problémáját, meg az én életem problémáját. Már nem kell várni, hogy eljön majd azt, aki az, aki segít. Mert eljött. De legtöbb helyen csak néhány zsidó vette ezt az üzenetet, és aztán szembefordultak Pállal, és kiűzték a zsinagógából, de az a pár zsidó, aki hitre jutott, beépült az ottani gyülekezetbe, és ezeknek is szól ez a levél, hogy igen, mit mond dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek. Ugye Jézus Krisztus, ez volt a lényeg. Ez volt az első lényeg, hogy meglátni, hogy a názáreti Jézus a Krisztus. Mert amikor ezt így olvassuk, hogy Jézus Krisztus, ez nem az ő tulajdon neve. Tehát nem így jegyezték be az anyakönyvbe, hogy Jézus Krisztus született Krisztus előtt 4-be vagy 7-be, Betlehemben, hanem úgy ne jegyezték be, hogy a názáreti Jézus. Így is emleget, vagy adott esetben még mondhatták, hogy a József fia Jézus, mert ugye az emberek azt gondolták, hogy ő is József fia, de aztán názáreti Jézus lett belőle, mert onnan származik, és neki nem József az apja, hanem a mennyei atya az apja. A Szentlélek által fogant, és született ebbe a világba. És ott van ez a szívünkbe. Így tekintünk-e Jézusra, hogy ő tényleg a Szentlélek által fogant, és az atyától jött ide közénk, ezért ismeri az atyát. És amit ő mond, azt komolyan kell venni, mert tudja, honnan jött, tudja, kicsoda az, akiről beszél, és nagyon jól ismeri. És általában ugye egy embert a gyermeke ismeri a legjobban. Egész más dolog tudni valakiről, riportokból, más véleménye alapján, mint egyszer valaki azt mondja, hogy igen, az az ember az én apám, és elmondja, hogyan ismeri őt. És ezért kell odafigyelni Jézusra, mert ő tudja, ki az Isten. Sőt, nem csak beszélt róla, hanem meg is élte az Isten erejét, hatalmát ebbe a világba. És nagyon fontos, hogy hittel közeledünk-e hozzá, vagy hit nélkül. Mert hit nélkül is lehet Jézusról ismereteket szerezni, de hit nélkül nem működik életbe az ő ereje, hatalma. De csak azok élték át, akik hittel kértek tőle segítséget, hittel várták, hogy gyógyítsa meg őket Jézus, szabadítsa meg valamitől. Ugye olvasunk olyat, hogy ugye az Úr Jézus elment például Názáretbe, pontosan oda, ahol fölnevelkedett, és azt írja az evangélista, hogy nem tudott ott sok csodát tenni a hitetlenségük miatt. Nagyon érdekes ez, mert ott nőtt föl Jézus. Együtt nevelkedett sok emberrel, látták őt az idősebbek is, gyerekkorától kezdve, látták, hogy dolgozik az ácsműhelybe, de ők csak ennyit ismertek belőle. És nem született hit a szívükben, mert csak hitáltal lehetett meglátni, hogy ott az ácsmester Jézus, az tényleg az Isten fia. De akikben ez a hit megszületett, mert szomjazták az igazságot, mert ott születik hit, abban a szívben, ami keresi az igazságot, amelyik őszintén keresi az Istent, mert a hit az Isten ajándéka. De az Isten odaadja ezt az ajándékot, ahol erre vágynak is. Aki leáll a külsőségeknél, a értelmi ismereteknél, az nem jut el ehhez a hithez. És ugye, tehát ez, hogy Jézus Krisztus, ez először az igében nem egy tulajdonnév volt, hanem Jézus a tulajdon neve, a Krisztus pedig azt jelenti, hogy ő az az Istentől küldött felkent, vagy ugye héberül úgy mondták messiás, ő az a messiás, akit Isten valamikor megígért az ő népének, sőt, megígért az emberiségnek ott a bűneset után az Édenben, hogy majd eljön valaki, küld valakit, aki a kígyó fejére fog taposni, aki széttapossa annak a embergyilkosnak, annak a hazugnak a fejét, aki becsapta az embert, aki azóta is becsapja az embert, azt az embert, aki nem figyel az Istenre. Mert a kígyó ma is ezt teszi, becsap, csábít. Egy Isten nélküli életre, azt mondja, szabad leszel, és közben belevisz az Istentől való elszakadásba és a bűn mocsarába. Tehát a Jézus Krisztus azt jelenti, hogy én fölismertem, megláttam, hogy az a názáreti Jézus az Isten megígért messiása. Hogy eljött a messiás, és én ezt fölismertem, és hiszek benne. És tudom, hogy ő az én segítőm, megváltóm. Ő az, aki majd utoljára megáll a porom fölött. Ő az, aki feltámadt és él, és eljön majd az övéért, és akkor föltámadnak azok is, akik hitben haltak meg. Hogy ő előhoz a halálból, de előhoz a bűn okozta lelki halálból is. És ez a Jézus, a Krisztus Urunk. Vagyis az én Uram, ez is lényeges, ez így összetartozik. Nem lehet csak úgy hinni, hogy ő a messiás, de nem Úr az életem fölött. Tulajdonképpen a mai gyülekezetek hívők többségének pont ez a baja. Hogy nem jut el oda, hogy Jézus a Krisztus az Úr, a Kürios. Olyan Úr, mint valamikor volt a császár. Hogy amit mondott, azt meg kellett tenni. Vagy mint volt a rabszolga tartó, hogy igenis, ha kért valamit, vagy parancsolt valamit, azt meg kellett tenni. Hát Jézus is ilyen úr, csak nem császár, nem rabszolgatartó, hanem az egész világ, mindenség ura. Még a rabszolgatartónak is ura, még a császárnak is ura, minden vezetőnek is ura. Hisz így mondja Pál, királyok királya, uraknak ura. De uram, nekem személyesen, akinek azt mondom, hogy szólj uram, mert hallja a te szolgád, itt kezdődik. Ő az Úr, én a szolgája, és úgy megyek elé, hogy szólj uram, itt vagyok, hallgatlak, átveszem a parancsodat, és már megyek és teszem. Mert hogy hozzátegyük, Jakab levelének tulajdonképpen ez a központi üzenete, a cselekvő hit. A cselekvő hit. Egész végig arról van szó, hogy hinni azt jelenti, hogy teszem, amit mond a gazda. Hogy cselekszem a hitemet. Hogy élem. És tulajdonképpen pont emiatt okozott problémát a reformátoroknak ez a levél. Mert amikor olvasták, és ugye összeállították a reformációba, ugye újra megállapították, hogy mi legyen a kánon, ugye kikerültek olyan könyvek, ugye elsősorban az Ószövetségben, amik apokrífek, amiket nem fogadtak el, de ugye benne volt a reformációig, ezért van több könyv a katolikus Bibliában, és akkor Luther azt mondta, hogy tehát nem akarta először beletenni az új szövetségi kánonba, mert azt mondta, ez szalmalevél. Ugye a Jakab levele szalmalevél. Mert nincs benne szó a kegyelemről, a bűnről, a megigazulásról, azokról a témákról, amiket Pál apostolnál olvashatunk. Ugye tehát szalmalevélnek titulálta, de ha jó ráhangolódunk, alázattal olvassuk, akkor meg kell látni, hogy ez nagyon is egy súlyos és komoly levél, mert a cselekvésről szól. Hiszen maga Jézus is arról beszélt, hogy a gyülekezet azért van ebben a világban, hogy cselekedjen, hogy élje Istennek az akaratát, és élje a hitét. Élje a hitét. Ugye a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek. A Krisztusba vetett hit az életforma, gyakorlat. Tehát ezt, és ezt azok a gyülekezetek tudták. Azt mondja, amikor ugye dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek. Tehát ezek a gyülekezetek élték a hitüket, belevitték a mindennapokba, gyakorolták, de bizonyos dolgokban levették a tekintetüket Jézusról. Ugye már eltelt néhány évtized a Szentlélek kitöltetése óta, hisz ez már az első század 62-es évében, vagy akkörül keletkezett ez a levél, és megkísértette a gyülekezet tagjait, hogy már nem csak Jézushoz igazodtak, hanem a korukhoz, a környezetükhöz, vagyis az akkori világhoz. De ne legyetek személyválogatók. Tehát egyszerűen kezdett beszüremkedni a gyülekezetbe a külső, az anyagiak, a társadalomban való pozíció alapján különbségtétel. Észre se vették, csak látták a társadalomban, hogy ha jön a császár, ugye akkor hát mindenki arra készül, tűzijáték, nem tudom micsoda, mennek a milliók, halleluja, és nem jöttek rá, hogy az Istennek nem tetszik. De egy egyszerű ember vonult be a gyülekezetbe, senki nem vette észre. De tehát egyszerűen már kialakult az, hogy igen, hát aki tekintélyesebb a településen, vagy vagyonosabb, vagy egyszerűen csak előkelőbb családból származik, akkor az a másképp bánunk, észre se vették. Mert ilyen a sátán, hogy sokszor a megszokott dolgokkal környékezi meg a gyülekezetet. Ugye, hisz a gyülekezet tagjai is egy adott közegben nőnek fel, átveszik a szokásokat, de amikor Krisztus belép az életünkbe, ő ott mindent újjátesz. Ott minden megváltozik. Most már Isten országa polgárai leszünk, és Isten országa törvényéhez igyekszünk igazodni. De azok a szokások, gyakorlatok, amik körülöttünk vannak, azok sokszor meghatározzák a hívőket is, és így voltak itt is. Ugye hát látja a hívő is, ott is látta, hogyha elment egy társadalmi eseményre, akkor látta azt, hogy bonyolították le. Látta, hogyha bevonult a császár, bevonult annak a helynek az első embere, akkor ugye hogy viszonyultak ahhoz, és hogyan viszonyultak ahhoz, hogyha egy koldus bejött koszos ruhában. De lehet, hogy ha a mai életünkre ezt alkalmazzuk, akkor azt kell mondanunk, hogy már az óriási dolog volt, ugye, hogy Jakab ezt írja le ezekről a gyülekezetekről, hogy egy szegény is belép kopott ruhába. Tulajdonképpen egy koszos szennyes ruháról van szó, csak itt szépen van fordítva, hogy egy kopott ruha. Mert el kell gondolkodni, hogy ma hány gyülekezet bejöhetne be valaki, meg bejöhet-e az utcáról, amikor egy elrontott életű ember, egy hajléktalan, aki ki tudja mióta kimnalszik az utcán, le van koszolódva, tönkrement a ruházata, de éppen most, amikor erre jár, akkor érzi, hogy vonzza őt az Isten. Nekem most be kell menni abba a gyülekezetbe. Vagy én most szeretnék hallani az Istenről. Vajon bejöhetne? És hogy fogadnánk? Van is erről egy történet, hogy egy nagy városi gyülekezet kiemelkedő templomában, ugye megszokták, hogy mindig mikor van az istentisztelet, és egy vasárnap, hogy jön a gyülekezet a templomba, nagy megdöbbenésre azt látják, hogy ott fekszik a templom ajtóba egy hajléktalan, bűzlik, rossz ránézni, és hát úgy lögdösik arrébb, hogy be tudjanak menni, meg zavarják, menj el innen, mit keresel te itt? És amikor tele van a templom, és kezdődik az istentisztelet, bejön az a hajléktalan a templomba, mindenki felzúdul, és akkor csak kezdi ledobálni magáról a ruhákat és a gyülekezet lelkésze. A gyülekezet lelkésze. És mindenki oda van, há igen a tiszteletes úr. De amíg koldusnak volt öltözve, hajléktalannak, addig elrúgdosták az ajtótól. Ezt maga a lelkész mondta. Ugye tehát végig kell gondolnunk, ugye, hogy lehet, hogy hát igen lehetett a gyülekezetbe, de talán ma már nagy szó az is, hogy bemehetett a gyülekezetbe egy ilyen ember. És ezt mondja, ti arra figyeltek, nem a szegényre, a nyomorultra, hanem arra, aki külsőleg kiemelkedik. Valószínűleg, ugye, aki fényes ruhába megy aranygyűrűvel, attól lehet is valamit várni. De egy koldustól mit lehet várni? Ugye, ha bejön egy előkelt, akkor lehet várni valamit. Az majd ad valamit a gyülekezetnek. Az majd kisegít valamibe. Az se nekünk kell. Ugye, ma így gondolkodunk. És De mit mond Jézus, hogy, vagyis Jakab, hogy nézzetek Jézusra. Nézzetek Jézusra, mert Isten nem személyválogató. De ti azok vagytok, de Isten nem az. És vissza kell térni a Jézusi mintához. Vissza kell térni. Mondja, hogy figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim, vagy halljátok meg. Tehát ez egy olyan erős üzenet, hogy halljátok csak meg, halljátok meg, amit mondok. Halljátok meg, amit Isten üzen nektek, hogy Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek. Ugye az első gyülekezetekre jellemző volt, hogy nagyon sok egyszerű, szegény vagy rabszolga volt a tagja. Mert ott átélték az Isten szeretetét, és azt, hogy nem volt megkülönböztetés. És lám most oda jutnak, hogy német gyülekezetben mégiscsak van személyválogatás. És most tereli Jakab őket vissza Jézushoz. Hát nézzétek Jézust! Őt megszólíthatta a leprás, oda ment a vakkoldushoz, és mindegyiknek kínálta az ő kegyelmét, és aki ezt igényelte, megragadta, az átélhette a tisztulást a leprából, megtapasztalta, hogy újra kap látást, de ugyanazokat a feltételeket támasztotta minden emberrel szemben. Bárki akarta őt követni, szegény, gazdag, beteg, egészséges, ugyanaz volt a feltétel. Hogy jöjj, kövess engem, vagy térjetek meg, és úgy kövessetek engem. Gondoljunk csak a gazdagi fiúra, ugyanaz a feltétel. Nem azt mondja Jézus, ja, hát ez a leggazdagabb polgár Kapernaumba, hát gyere barátom, így ahogy vagy, a vagyonoddal együtt, olyan jó lesz, hanem neki is minden, menj el előbb, add el a vagyonodat, és ha én fontosabb leszek neked a vagyonodnál, és kövess engem, mert csak akkor tud követni, ha Jézushoz rögzül a szíve, és nem a vagyonhoz. Igen, akkor tudjuk Jézust igazán követni, szeretni, ha hozzá rögzül a szívünk, az életünk. Ugye vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Hát gondoljunk Jézusra, meg az első keresztényekre. Hát a vezető réteg, a jómódú réteg, aki nem érte meg azt, hogy nekem szükségem van az Istenre. Hogy nekem szükségem van a megváltóra. Azok üldözték a gyülekezetet. Mert igazából szegénynek lenni, anyagi meg társadalmi helyzettől függetlenül azt jelenti, hogy eljutok oda és kimondom, hogy nekem szükségem van a kegyelemre. Szükségem van a názáreti Jézus megmentő, megváltó munkájára. Szükségem van az Isten szent lelkére, mert nélküle senki és semmi vagyok. Ugye nem ők káromolják ezt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek. Ugye zsidó keresztényekről van szó többségében, és átélték, hogy azok, akik gazdagabbak voltak, akik mindent megoldottak maguk, és úgy gondolták, nem kell nekünk messiás, legalábbis nem kell olyan messiás, akit meg lehet ölni a kereszten. Nem kell olyan messiás, akinek csak az a ruhája volt, amit a kereszt alatt levettek róla. Nem kell olyan messiás, akinek a templomadó kifizetéséhez csodát kellett tenni, mert egy vasa se volt. Nem kell ilyen messiás. És ezek kigúnyolták. Milyen az a Krisztus? Milyen megváltótok, Krisztusotok van? Mi olyat akarunk, mint Dávid vagy Salamon volt. Na ők,
A ő hozzá hasonló személyek lesznek majd az igazi messiások. Ugye ez a szép név, akiről neve, miről neveztetünk? Nem a keresztről, keresztények vagytok, vagy keresztjének vagytok, hanem Krisztusról. Ugye Antiókiában nevezték el először a tanítványokat keresztjéneknek, ami azt jelentette, hogy Krisztushoz hasonló. Krisztusi. Mert ott azok az emberek még úgy éltek, hogy hasonlított az életük a názáreti Jézusére. Még tudták őket úgy csúfolni, hát olyanok, mint a Krisztus, olyan alázatosak, szelídek, segítőkészek, olyan hittel, engedelmességgel, tisztasággal élnek. Vajon ma tudnának-e minket úgy csúfolni, hogy olyanok, mint a Krisztus? Jó ezt is végig gondolni. És mit mond, hogy ezek után a szeretet parancsát állítja eléjük, szeresd fele barátodat, mint magadat, ennek is a második felét, ugye, hogy szeresd fele barátod, mint magadat, hogy ha te neked Krisztus az első, ha őt szereted, mert ők szerették Krisztust, akkor a következő lépés még, hogy egy kicsit tedd magad még hátrább a dobogón, az első helyen legyen a Krisztus, a másodikon a fele barát, és utána gyere te. És ez az igazi sorrend, és ezt kell komolyan venni. Ugye úgy beszéljetek, cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Ugye mit jelent? Hogy ne másokhoz igazodjatok. A tetteiteket ne a környezethez szabjátok. Ne azt nézzétek, hogy ma a társadalomban mi felel meg, mi a divat, hanem a szabadság törvényébe nézzetek bele, vagyis az igére figyeljetek. Mindig az ige szabja meg azt, amit tesztek. Akkor is az ige útmutatását válaszoljátok, hogyha a társadalomban ezt megvetik, kinevetik, azt mondják, hogy ma már másképp kell élni, hogy ez már nem szabadság, hanem rabság, mi vagyunk az igazi szabadok, akik minden törvényt félre rakunk, akiknek már sem Isten, sem ember nem számít, akik már magunk hozunk törvényeket, magunk döntjük el, mi a jó. De ti ne erre figyeljetek, hanem a szabadság törvényébe figyelj, tekintsetek, és ez az ige. És amit az ige mond, ahhoz szabjátok magatokat, mert amit az ige mond, az életre segít, az életet ad. Amit a világ mutat, az mindig pusztulásba vezet. Mindig pusztulásba vezet. És adja az Úr, hogy mi is így beletekintsünk az ige tükrébe, és merjük meglátni, hogy ha az ige valamire azt mondja, hogy ez nem helyes az életünkbe, aztán azt merjük megváltoztatni, és merjünk igazodni Jézushoz, és vegyük komolyan, amit mond, jöjj, kövess engem. Tehát mindig, mindenben kövessük őt, imádkozzunk. Urunk, oly csodálatos vagy, nem is tudjuk szavakba foglalni, Uram, mindazt, amit belőled megismerünk, akinek megismerünk. Valóban dicsőséges vagy, nincs hozzád fogható. Dicsőséges azért, mert te eleve az Atya számunkra láthatatlan világához tartozol, onnan jöttél el értünk, a mi megmentésünkért. És dicsőséges, dicsőségre méltó vagy azért is, amit az életünkben elvégzel. És Urunk, olyan dolgokat cselekszel meg, amire mi nem vagyunk képesek. Mi nem tudjuk magunkat megváltoztatni, megszabadítani a bűntől, megtisztítani az életünket, csak egyedül te. És köszönjük, hogy ezért adtad az életet, hogy mindez lehetséges legyen, és az a drága vér, amely ott ömlött a Golgotán, azt tisztít meg igazán szívünket, szánkat, egész lényünket, és kérünk úgy formálj, hogy már hozzád hasonlók legyünk. hogy meg tudjuk mi is élni a hitünket mások felé, mégpedig gyakorlatba, hogy fel tudjuk mutatni, hogy a hit, a benned való hit az életforma. És köszönjük, Urunk, hogy Te formálod az életünket, rámutatsz hibáinkra. Bocsásd meg, ha mi is személyválogatók vagyunk, vagy már el se jutunk oda sem, mert talán már mi nem mondhatjuk azt, hogy bejön hozzánk egy szegény, nyomorult. De Urunk, változtasd meg a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat, ad, hogy olyan jó illataid lehessünk, ami bevonza a legnyomorultabb, legelesettebb embert is, akinek valóban segítségre van szüksége, akinek valóban rád van szüksége. És kérünk, ad, hogy mindig tudjuk szeretni a fele barátot, úgy, mint magunkat, hogy mindig előttünk legyen a fele barát, és csak azt őt kövessük mi. És legyél Te az első, Urunk, hogy szeressünk teljes szívünkből. Kérünk így a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, minden nyomorúsággal, bűnnel, kísértéssel, küszködőért, hogy hagyd tudjanak rád tekinteni, őszintén segítségül hívni, hogy minél többen fölismerjék, hogy Te vagy a megoldás, Te vagy az Isten, Te vagy a Krisztus, a megváltó, a messiás, és rád van szükségünk. Kérünk így a gyermekekért, családokért, könyörgünk, Urunk, a megkötözöttekért, könyörgünk egyházunkért, népünkért, minden emberért, Uram, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, ránk következő Isten tisztelet vasárnap délelőtt 10:30-tól lesz itt a templomban. Tehát legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet itt a templomban, befejezésül pedig már a megkezdett 465. dicséret negyedik versét énekeljük. 465. dicséret negyedik verse így kezdődik, szelíd szemed.